用意嚟。
Három óra. Egyelőre egy héten keresztül tüntethetnek, kettől a Kossuth téren. Minden nap délután 5 és este 9 között lehet majd demonstrálni. Érvényes és eredményes népszavazást a kormány magára nézve kötelezőnek ismer el, közölte a miniszterelnök a parlamentben. Csak nem 500 fa kivágását kezdeményezték a 4-es metró építői az állomások építése miatt. Sok helyen borús esős időre számíthatunk, néhol akár havazhat, és ugyanakkor a Tiszántúlon még mindig enyhe az idő, ott estig akár 15 fok is lehet, holnap is hasonló időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Egyelőre egy héten keresztül tüntetnek, kettől a Kossuth téren. Minden nap délután 5 és este 9 óra között lehet majd demonstrálni. Az előszóló bejelentéseket a BRFK tudomásul vette. Kormos Endre sajtóügyeletes azt is közölte, hogy mára nem jelentett be senki rendezvényt a Kossuth térre. A rendőrség hajnali 4 órára bontotta le a Kossuth téren a múlt év október 23-án felállított kordonokat. Ugyanakkor az országházat és a képviselőknek fenntartott parkolót most is kordon védi. A Fidesz továbbra is felelőst keres a parlament előtti kordon szerintük jogszerűtlen felállításáért. Navracsis Tibor frakcióvezető üdvözölte ugyanakkor, hogy a rendőrség hajnalban elbontotta a fémrácsokat. Hozzátette, bíznak abban, hogy kialakul a gyülekezés és véleménynyilvánítás kultúrája itthon is.
A rendőrségnek ki kell vizsgálnia, hogy milyen körülmények között születhetett meg az a döntés, amelynek következtében több mint 100 napig jogellenesen állt fent a kordon. Nyilvánvalóan, mivel jogellenes volt a lépés, ezért ennek felelősei is vannak. A kordon elbontása egy olyan örvendetes tett, amely egy jogellenes helyzetet megszüntetett, ugyanazonban visszamenőleg nem tette jogos-e ezt a helyzetet, vagyis a szabadság hívei, a demokrácia hívei győztek, mindez azt is mutatja, hogy az elkövetkező időszakra is már azzal a bizakodással tekinthetünk, hogy az állami szervek a korábbi hibáikból talán tanulnak, és kialakul a demokráciában a részvétel, a véleménynyilvánítás és a gyülekezési szabadság kultúrája is.
Az MSZP arra kéri Orbán Viktort, hogy fejezze be a lázítást. Mesterházi Attila frakcióvezető helyettes közölte, remélik, hogy a kettős beszédet a Fidesz vezére befejezi, és Magyarország a nemzeti ünnepeken békésen tud ünnepelni.
Ahogy a rendőrség szakmai érveket és a különböző kockázatokat mérlegelve döntött a kordon felállításáról, ugyanezt a procedúrát most is megtette. Ha ők most úgy ítélték meg, hogy így biztosítható a rend és védhető a parlament, akkor mi ezzel nem kívánunk vitatkozni, a politika ne szóljon bele rendőrségi szakmai kérdésekbe. Arra kérjük Navracsis Tibort, hogy bírja rá a főnökét arra, hogy fejezze be a lázítást. Azt gondoljuk, hogy a Fidesz nagygyűlésén a tömeg maga volt az, amelyik bölcsebb volt a vezérénél, hiszen Orbán Viktor mindent elkövetett annak érdekében, hogy menlevelet adjon a politikai szélsőségeseknek, és az utcai politizálásra bírja őket. Azt reméljük, hogy ezt a fajta kettős beszédet a Fidesz vezére befejezi, és így Magyarország később ünnepeken békésen tud ünnepelni.
Ha érvényes és eredményes egy népszavazás, azt a kormány magára nézve kötelezőnek ismeri el, és teljesíti a népakaratot, közölte a miniszterelnök a parlamentben napirend előtt. Gyurcsány Ferenc szerint méltatlan és Magyarországot megszégyeníti, ha a legnagyobb ellenzéki pártelnöke március 15-én a kormány elkergetéséről beszél. A Fidesz és a KDNP frakció vezetője szerint, ha a miniszterelnök párbeszédet akar, ne támadja a másikat és ne rágalmozza az ellenzéket és annak vezetőjét. Már több halottja is van az oroszországi bánya szerencsétlenségnek. Eddig 25 bányást hoztak fel holtan abból a szénbányából, amelyben sújtó légrobbanás történt. A mentőalakulatoknak eddig 88 bányát sikerült a felszínre hozni, de 73 ember egyelőre még a föld mélyén van. A kimentett bányászok között vannak sérültek is, őket a környező kórházakba szállították. Itthon csak nem 500 fa kivágását kezdeményezték a 4-es metró állomásainak építése miatt. A legtöbb fát a tervek szerint összesen 29-et a Rákóczi téren vágják majd ki. A Baross téren 18, a Károly téren pedig egy fa kivágása várható, közölte a főpolgármesteri hivatal kommunikációs igazgatója. Nyári Krisztián azt is elmondta, hogy a tervezett állomások környezetében, illetve a 8. kerületben idén több mint 130 új faültetését tervezik. Az ügyben várhatóan a jövő héten hoz végső döntést a fővárosi közgyűlés. Hírek legközelebb 3:30.
Időjárás jelentés.
Az ország különböző pontjain változó az időjárás, a leghűvösebb a Kisalföldön van, ott maximum 5 fok várható estig, sok esővel is, hasonlóan sok eső lehet a középső ország részben. A Tiszántúlon ugyanakkor akár 15 fok is lehet még a délutáni órákban, és néhol a nap is süthet. Ez várható holnap is, szerdán pedig a Dunántúlon és a középső ország részben. Egy napra eláll az eső, a Tiszántúlon pedig délelőtt még napos, délután már ott is borús, esős idő valószínű.
Klubrádió. Vélemények és hírek. Óratrend.
Magyarországon a fiatalok mintegy 3/4-ének van szövegértési problémája. Márpedig ez együtt jár tanulási és kommunikációs nehézségekkel is. Hogyan javítható a kialakult helyzet? Erről beszélgetek a Magyar Tanárok Egyesületének alelnökével az Óratrendben. Tartsanak velem!
Solidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora. Műsorvezető Barát József. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsort a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatja.
Jó napot kívánok! Nem ingyen pénzt osztunk. Ezt szokták hangsúlyozni azok, akik a mostanában sorjázó pályázatokat írják ki a kutatás és fejlesztés megerősítésére. Csak hogy fenyeget az a veszély, hogy a pályázattal olyan nagy kötelezettségek járnak, amelyek eleve lehetetlenné teszik sokak indulását. Baj ez? Vagy úgy is szelektálni kell, a jövő mindig is azoké volt, akik bizonyítani tudták életképességüket. Ezek mai műsorunk első részének legfontosabb kérdései, majd az önkormányzatoknál várható elbocsátási hullámról hallhatnak. Sértegetés helyett koncepciót követel a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének főtitkára. Kérdésünk, vajon veszélyezteti-e az elbocsátási hullám az önkormányzatok működő képességét? A szerkesztő Sós Éva, a mikrofonnál Barát József.
Solidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora.
5 milliárd forint, azaz 5000 millió. Rengeteg pénz, különösen, hogyha figyelembe vesszük, hogy nagyjából ennyit nem kapniuk, hanem adniuk kell az innovációval foglalkozó szervezeteknek ahhoz, hogy aztán 30 milliárdot nyerhessenek a Magyar Kutatók Uniós pályázatokon. Ennyi az önrész. De vajon jól működik-e a szűrő? Hiszen az eredmény az, hogy általában olyanok pályázhatnak, akik már eddig is nyertek, vagy szerződéseik vannak a magyar gazdaságban. Szereplőivel, már megint csak annak adatik, akinek már van. Beszélgetésünk résztvevői Kuti László, az értelmiségi szakszervezeti tömörülés alelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Velünk van Fried Judit, a Magyar Tudományos Akadémia Kutatás Szervezési Intézetének igazgatóhelyettese. Kezdjük.
Jó napot kívánok!
És üdvözlöm Balogh Tamást, az Innovációs és Kutatásfejlesztési Főosztály vezetőjét a Gazdasági Minisztériumban.
Jó napot kívánok!
Vajon tudnak-e azok pályázni, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a pályázati forrásokra, vagy vegyük tudomásul, hogy a szükség ebben az összefüggésben senkit sem érdekel, csak az elérhető haszon? Kuti László, az értelmiségi szakszervezeti tömörüléstől.
Én azt hiszem, hogy nem egészen ez a kérdés. Itten két oldala van a kérdésnek. Az egyik az, hogy a kutatás haszna, a kutatás eredménye az kinek a számára szükséges, és kik azok, akik ezt élvezni tudják, hasznosítani tudják, fejleszteni tudják a vállalkozásokat, a gazdasági tevékenységüket. A másik oldala pedig, kik azok, akik kutatnak, kik azok, akik megkapják a megbízást, kik azok, akik pénzhez jutnak, hogy versenyben adjanak, hogy segítsék a vállalkozásokat. Ugye itt alkalmazott kutatásról van szó, tehát ez a kérdés. A kérdés nem az, hogy kimarad vagy bekerül, a kérdés az, hogy ez a két oldal, a vállalkozás oldal és a kutatási oldal is megtalálja a számítását, jól járjon és kölcsönösen egymás hasznára tudjon dolgozni. És az államnak itt tulajdonképpen az a feladata, legalábbis a kis- és középvállalkozások esetében, illetve a kutatóhelyek esetében, tehát az állami kutatóhelyek, kutatóintézetek, egyetemi tanszék esetében, hogy segítse mind a két oldalt, és segítse egyrészt az egymásra találást, illetve az, hogy az egyik oldal föltett kérdéseit a másik oldal meg tudja válaszolni, el tudja végezni azt a kutatást, ami hozza az eredményt.
Értem, és akkor az ön véleménye az, hogy az, aki nem tud közvetlen pénzt visszaönteni a költségvetésbe, közvetlen hasznot termelni az állampolgároknak, az ne pályázati pénzből akarjon megélni, hanem akarjon megélni valami másból. Csak az a kérdés, hogy az a valami más, az van-e?
A dolog itt nem erről szól. A dolog arról szól, hogy a vállalkozó az ugye közvetlen hasznot termel. De ahhoz, hogy fejleszteni tudja a vállalkozását, több hasznot tudjon termelni, ahhoz hozzá kell jutni a kutatási eredményekhez. A nagy vállalkozások, a multik, azok a szükségük van kutatásra, megveszik, vagy kutatóintézetet alapítanak. Egy közepes vállalkozástól, egy kis vállalkozástól ez nem várható el. Tehát őket kell hozzásegíteni ahhoz, hogy hozzájuthassanak a kutatási eredményekhez, azokat a problémáikat, amit meg kell, hogy oldjanak, azt a kutatóintézetek megoldják. A kutatóintézeteket, meg folyamatosan is a kutatókat, folyamatosan hozzá kell segíteni ahhoz, hogy kérdéseket kapjanak, ezekre a kérdésekre tudjanak válaszolni, de miután ennek költsége van, megkapják azt a költséget, és ezt a kutatást el tudják végezni. Ennek döntő részét, és azt kell mondani, hogy nem biztos, hogy ilyen mereven kellene kezelni a dolgokat, hogy ennyi önrész, ennyi támogatás. Van, akit 100%-ba támogatni kell, van, akit esetleg kevésbé egyértelműen kell támogatni, és tehát mások az arányok.
Tehát tulajdonképpen az alapkérdés az, hogy ezek a pályázatok kinek segítenek, kinek nem, miben segítenek, miben nem. Fridi Judit, a Magyar Tudományos Akadémia Kutatásszervezési Intézetéből.
Itt a közösség pénzéről van szó, tehát két közösség pénzéről van szó, egyrészt az európai közösség pénzéről, másrészt a magyar társadalom, azt szoktuk mondani, hogy az adófizetők pénzéről van szó. Vagyis hiába mondjuk az, hogy mindenkinek szüksége van pénzre, azt gondolom, hogy jogos stratégiai elgondolás az állam részéről, a kormányzat részéről, hogy elsősorban azokat támogatja, akik a versenyképességet, az egész gazdaság és a társadalom versenyképességét tudják növelni. Na most, ha már innen nézzük a kérdést, akkor egyszerűen lehetetlen feladat lenne mindenkit csak azért támogatni, mert több pénzhez szeretne jutni. Vagyis valóban szelektálni kell, és több pénz van, mint amennyit a műsorvezető úr mondott az elején, ez csak egyetlen egy intézkedése. A gazdasági operatív program K+F és innováció versenyképességért egyes számú prioritásának három része van, és az három év alatt 140 milliárd forinthoz juttathatja hozzá ezt a közösséget, akik a kutatásfejlesztés alkalmazott kutatási részében, illetve az innovációban részt vesznek.
Hát igen, de a nagyobb összeghez is körülbelül egy harmadnyi önrész költség járul, ha jól értem.
Nem mindenkinek, tehát itt valószínűleg Balog Tamás pont pontosabb számokat fog tudni mondani. A támogatás intenzitás átlagosan 30-40%. Ez azt jelenti, hogy elvben 60%-kal hozzá kell járulni valamilyen módon, de nem feltétlenül a saját zsebből, hanem például a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalnak a hivatal által kezelt innovációs alap fedezheti az ön rész egy részét legalábbis.
Eljutunk majd a pontos számokig is, de engem még azért valami érdekel ebben az egész struktúrában, nevezetesen ugye pénzre azok számíthatnak most, akik hasznot tudnak termelni, de hogyan jutnak el a kutatók, hogyan jutnak el a tudósok odáig, hogy haszna legyen az ő kutatásaiknak. Időnként felvetődik az a kérdés, hogy van-e Magyarországon tudománypolitika, vagy csak sodródás van. Ez azért nagyon fontos kérdés, mert egy közismert szólás szerint ugye nagy baj, ha valaki nem veszi észre, hogy a krumplinak nem csak ehető gumója van, hanem virágja és gyökérzete is, és hogyha a gyökérzet, hogyha a virág nem kapja meg azt, amire szüksége van, akkor ott gumó se lesz.
Évek óta probléma valóban. Most úgy néz ki, hogy eljutottunk odáig, hogy legalább a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, az Oktatási Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia szakértői képviselői leültek egy asztalhoz, és amit én ismerek tervezetet már tudománypolitikáról, az egy kifejezetten modern, európai, azt kell mondjam, hogy egy egészséges szellemet tükröző tudománypolitika. Mindenkinek érdeke, hogy haladjunk, és minél gyorsabban haladjunk.
És ebben a gazdasági minisztériumnak van valamilyen hozzájárulása, vagy a gazdasági minisztérium széttárja nem létező karjait, és azt mondja, hogy hát ez másnak az asztala, foglalkozzon ezzel az oktatás, vagy foglalkozzon ezzel a tudományos akadémia?
Egyáltalán nem. A gazdasági minisztérium ezt a területet kulcsterületnek tekinti, mert tulajdonképpen mi a versenyképességet tesszük a középpontba, és a versenyképesség szempontjából lehet mondani, hogy hazának kettős kihívással kell szembenézni. Van egyrészt a nagyon fejlett országoknak a nagyon magas tudománypolitikai, nagyon magas szintű kutatásra épülő nagy technológiai szintű termelése, másrészt pedig ott vannak az olcsóbérű országoknak a szorítás, ami alulról jön, úgymond, tehát mi nem tehetjük meg azt, hogy az